Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és egyben üdvözlöm második vendégünket, a Pilisi Parkerdő ZRT sajtószóvívőjét, Homnici Gergelyt.
Szép jó estét kívánok!
És szokás szerint egy pár mondatban mutatkozzál be, légy szíves.
Mint elhangzott, Homnici Gergely vagyok, erdőmérnök, tehát Sopronban végeztem, és 2003 óta dolgozom a Pilisi Parkerdőnél. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a főváros környéki erdőterületet járom, és itt van a munkaterületem. A feleségem egyébként nyelvész, erdőszélen lakunk, két kisgyerekem van.
Az erdőszél az mit jelenti, ha gondolom, a Pilisben?
Budapest határán, tehát Budakeszi szélén, a Budai-hegységben, a Hárshegy és a Jánoshegy közötti nyerekben, a Hárshegy tövében lakunk, egyébként közel van Budapest legmagasabb pontjához, tehát 400 méter tengerszint feletti magasságban lakunk.
És akkor ez igazából egy ilyen mondjuk vadászház, vagy ilyen jellegű, tehát el van szeparálva a környező házaktól, vagy a legszélén?
A környező házak már nincsenek, tehát ez egy erdészház gyakorlatilag. Nem annyira romantikus, mint hogy az ember elképzeli, hogy 5 kilométerrel a legközelebbi lakott településtől, hiszen azért a belvárosba is könnyen be lehet innen jutni. Nem kell fél napot gyalogolni ahhoz, hogy embereket lássunk, de akkor is egy erdészház, aminek részben az a funkciója, hogy azért épült az erdő szélére, hogy az ott lakó erdész meg tudja őrizni, meg tudja védeni azt az erdőterületet, ami az ő gondjaira van bízva.
Ez szolgálati lakás?
Ez szolgálati lakás, igen.
Jó, az előző témákban ugye érintettük ezt a vörösiszapot, most is adja magát, és akkor ehhez hozzá lehet csatolni azt a hatalmas mennyiségű esőt, ami idén a nyakunkba esett. Tehát erről a kettőről mondjál valamit nekünk, légy szíves. Hogy érintett ez részben titeket ugye az eső, mert azért a Pilist az nagyon letarolta az eső, de most a fák gyökereiről a földet. Hát másrészt ugye a vörösiszap titeket nem érintett, de hát azért a vadállományt valamilyen mértékben igen.
Van egyébként a vörösiszapnak is erdészeti vonatkozása, vagy akkor rögtön ezzel kezdjük, hiszen ezeknek az iszap tározóknak az egyik ártalmatlanítási módja az erdősítés. Tehát több kísérletet végeztek a 80-as években, hogy pontosan ezeket az ajkai tározókat felszántották, beültették különböző fajokkal, ugye kísérleteztek, hogy melyik az, amelyik képes megélni ezen a területen. És bizony voltak szép eredmények, tehát vannak olyan már erdősödött területek, amik úgy mondják, hogy záródott az erdőállomány, tehát már teljesen árnyalja a lomb a talajt. Ez azért nagyon fontos, mert így nem porzik. Tehát az a por, ami ellen most küzdenek locsolással, meg minden egyéb módszerrel, hogy ne lélegezzék be a környéken lakók, ezt a port az erdő, illetve az erdő alján megtelepedő lágyszárú növényzet, füvek, virágok, megkötötték, és ez több, hát hogyha jól emlékszem most arra az adatra, amit olvastam, olyan 5-6 hektárnyi, ugye egy hektár az 100x100 méteres terület, tehát egy olyan két focipályányi nagyságrendű terület, 5-6 hektárnyi ilyen beerdősített vörös iszaptároló, vörös és szürke iszaptároló van ott a környéken, sajnos ez a munka, ez abban maradt, tehát nem tudok arról, hogy most folytatása lenne, de 80-as évek végén, 80-as évek elején is, hogy is 83-tól 87-ig folytak ezek a kísérletek.
Nem, és ez mit jelentett, hogy jött két teherautó, és akkor szétszórták az erdő talaján ezt az iszapot?
Nem, hanem az iszap tározóknak a tetejét, amikor már leülepedett. Ugye ezek a különböző iszapfajtákat különítenek el, van attól függ, hogy milyen fémeket tartalmaz ez az iszap. Ugye van a mostani elhíresült vörös iszap, de ugyanúgy az alumínium kohászat melléktermékeként képződik egy úgynevezett szürke iszap is, ami nagyon hamar cementálódik, tehát borzasztó kemény lesz. Egyébként azt a gátat, ami most átszakadt, az részben ebből a szürke iszapból építették. És ezt a szürke iszapot felszántották, és ebbe a szántás nyomába ültették bele a facsemetéket. Vannak olyan fafajok, amik bizony alkalmasak arra, hogy ilyen abszolút mostoha körülmények között képesek legyenek megeredni és képesek legyenek teremni.
Ezek milyen fajok?
Ugye első kísérleteztek, hogyha jól emlékszem, 12-13 fafajjal. A legeredményesebb, vagy hát a legjobbak azok a szíl fajok, ezt puszta szílnek nevezik. Egyébként a Hortobágy környéki, meg a Dunatisza környéki szikesek, szikterületek fásításánál is alkalmazzák őket. A másik sikeres fafaja az ezüstfa. Annak az félig nagyon gyenge termőhelyen, inkább ilyen nagyobb bokor termetű, nagy fává, tehát ilyen 20 méter magas, 25 méter magas fává nem nagyon nő meg. Vékony, ezüstös színű levele van, fűzfára hasonlító fafaj, és hát ilyen nagyobb cserje, kisebb fafaj, de ezeken a területeken jól érzi magát, illetve nem érzem azt, hogy jól érzi magát, de meg tud élni.
Színfal, meg az ezüstfa.
Igen, ez a kettő volt, ami a legjobban működött, de egyébként ültettek ide csert, ültettek hárs, ültettek juhar fajokat, de igazából ez a kettő a úgynevezett puszta szíl, meg ez az ezüstfa.
Milyen az ezüstfa?
Az ezüstfa az egy ilyen gyengébb termőhelyen inkább nagyobb bokornak kell elképzelni, tehát ahol nincs elegendő víz, nincs elegendő tápanyaga a számára, ott egy ilyen nagyon terebélyes bokrot, mondjuk egy 5 méter magas bokrot kell elképzelni, 2-3-szor olyan magas, mint mi vagyunk. Ahol jobb a vízellátottsága a talajnak, ott meg tud nőni kisebb fává is. És olyan vékony, hosszúkás, olyan 8-10 cm hosszú keskeny levelei vannak, és a fonákjuk, tehát a levélnek az alja, az alsó fele, az ezüstösen csillog, ezüst kicsit szőrös is. Tehát messziről, amikor fújja a szél a lombot és a levélnek az alja látszik, mindig akkor teljesen ilyen ezüst színűnek, világos színűnek, fehérnek látszik ez a fa, ezért hívják ezüstfának.
És az előző tömtem, de tűz vagy
üst? Szílfa.
Tűzfa vagy üstfa, vagy valami ilyesmi?
Ezüstfa volt szerintem, az is csak lehet, hogy a vége hallatszott csak.
Aha, tehát akkor lehet.
Ez a két faj volt az, ami leginkább megélt ezen a mostoha területen. És egyébként érdekes, hogy a vörösiszap tározókat is lehetett fásítani, méghozzá úgy, hogy a tetejére hordtak egy kis szürke iszapot, egy olyan másfél-két méteres réteget, és amikor az cementálódott, abban ült, a vörösiszap az nem szilárdul meg, az félig meddig ilyen folyékony, vagy hát ilyen nagyon sűrű massza állagú, de annál szilárdabb sose lesz. És amikor ez a szürke iszap megkötött a tetején, akkor abba ültették. Tehát mint hogyha a jég fagyott volna, tehát lezárták gyakorlatilag ezt az iszaptározót egy másik fajta ilyen hulladékkal, és azt tudták erdősíteni. Hát ott állítólag gyengébben fejlődtek a fák, tehát amikor beért a gyökerük már a vörös iszapba, az nem tetszett nekik annyira, de életben maradt azon is az erdő állomány. Tehát a jövőben talán ismét előveszik ezeket a módszereket, és ártalmatlanítják így ezeket a tározókat. Hát nagyon drága a tósvényen, hogy tartokat a tapról is meg.
Az első évben többet kellene magát az első.
Nélkül is volt egy csikula, és még lehet ilyen gyalog lehet a jegység, tehát a kerék mindig nem sikállítaná. Talán az az fejúsére, az egy év, tehát kevesedik meg egy hét az évben esni, hogy még van a család. Mi azt, hogy még az őszi, akkor az ilyen a csajtár ötszegessége. Bele van sügyemségben tartós terület, és azt a hónap csapadék. Ez azért nagyon fassalva a tétjének, ből, tégból a nővésnek, és a nyegébi növék adja őtnek a tápanyagot.
Hát ha már egy erdős vadgazdálkodás volt megnevezve témának, valószínűleg tartom, hogy ez a csapadékos idő, ugye, ami mondjuk kezdődött januárra, az állatállományt is kellemetlenül érintette, hiszen ez abban az időben, ugye tavasszal, kora tavasszal, amikor megszületnek a kis állatkák, hát egyrészt ő számukra sem lehetett nagyon jó, mert fiatal szervezet esetleg ugye a betegség miatt, meg hát a takarmányozás miatt sem volt egyszerű dolog.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert de én úgy látom, hogy ezek az áradások, viharok, tehát a természeti része a dolognak, amit mi természeti katasztrófának hívunk, ez elsősorban az ember oldaláról katasztrófa. Tehát ez a mi létesítményeinkben okoz kárt, az ember által épített utakat mossa el, az ember által használt turista utakat teszi tönkre, a mi gátjainkat mossa alá és teszi tönkre, a mi hídjainkat mossa el, vagy a mi lakóépületeinket, de a természet számára ez a csapadék mennyiség, köszönjük szépen, hogy nekik nagyon jól jött. Tehát az erdőben a fák az idei évben nőttek másfél métert. Tavaly évben pusztultak. Tavaly olyan aszály volt, hogy tavaly egész évben nem esett annyi csapadék, mint most az első 5 hónapban, tehát ilyen 600 mm csapadék esett 2009-ben. Most viszont a fiatal fák, a bokrok, a növények, hát augusztusban még mind, nem voltak fonnyadt növények, nem voltak lepókat, nem volt kiszáradt, kisült fű, mindenütt az árokparton még másodvirágzás, meg újabb növekedésre voltak képesek ezek a növények. Tehát azt jelenti, hogy őnekik ez a nagy vízmennyiség, ez a csapadékmennyiség, ez igenis jól jött. És ugyanígy az állatvilágnak is. Például most szeptemberben ért véget a szarvasbőgés, és azt tapasztaltuk, hogy a szarvasbikák sokkal jobb kondícióban vannak. Sokkal jobb kondícióban vannak, sokkal nagyobb agancsot tudtak növeszteni az idei évben, mint a korábbi táplálékszegény években, hiszen nekik ez a nagy zöld mennyiség, ez a nagy zöld tömeg nagyon nagy mennyiségű táplálékot jelentett. Természetesen itt is megvannak azok a területek, mondjuk gondoljunk az árvízzel sújtott ártéri ligeterdőkre, ahol mind a növényzet, mind pedig az állatállomány károsodott és valamilyen mértékben elpusztult, de mondjuk, hogyha az összországot nézem, akkor a természet számára, a növényvilág és az állatvilág számára ez a csapadékos időjárás inkább pozitívumot jelentett, mint negatívumot. Nekünk embereknek okozott kellemetlenséget és okozott komoly károkat.
Jó, akkor kérdezzetek. Szorosan hozzátartozik a Pilis jelzéserő, mert említés is esett a turista utakról. De ez nem kimondottan úgy alapból egy erdészeti feladat, de hát meg is hozzátok tartozik. Hogy álltok ti ehhez?
A Pilisi parkerdőnek a nevében is benne van ennek a társaságnak, hogy a park erdei szolgáltatásokat nagyon komolyan veszi és fontosnak tartja. Tehát ez mit értünk ilyen parkerdei szolgáltatással? Ugye turistaút hálózat, amiből még a Pilisben több mint 700 kilométernyi turistaút, jelzett turistaút és kiépített turistaút található. Értünk ez a tűzrakóhelyeket, piknikezésre alkalmas helyszíneket, tanösvényeket, erdei tornapályákat, erdei futballpályát, kilátópontokat, és hát még elég sok, beszéljünk itt mondjuk Budakeszi Vadasparkról, vagy erdei iskoláról, tehát egyéb ilyen kicsit nagyobb létesítményeket is. Ezeknek a fenntartását ezt a Pilisi parkerdő végzi. Hát korábban a rendszerváltozás előtt ez tömegsportnak számította a erdei turizmus, és tömegsportként kezelték. Tehát áldoztak rá abban az időben. Ez sajnos a rendszerváltozás óta sok pozitív változás történt, de mondjuk talán ez egy kicsit a tömegsport oldaláról negatív irányba változtak a dolgok. Kevesebben kirándultak, kevesebb forrás is állt rendelkezésre, tehát azóta ezt a erdei infrastruktúrát igen nehéz fenntartani. És hát olyan problémák jelentkeztek azóta, mint mondjuk a szemetelés, hulladéklerakás, vagy nagyon sok helyen hajléktalanok kérdése, amit mind a mai napig igazából nem sikerült megoldani az elmúlt 10 évben, és hát mindez elvonja a forrásokat, elvonja a pénzt attól, hogy mondjuk újabb turista, hogy rendbe tudjuk tartani a turista utakat, a pihenőhelyeket.
Csak a quadokról nem beszéltünk.
Nem beszéltünk a motorokról, nem beszéltünk a quadokról, nem beszéltünk mondjuk a lovaglásról, ami a főváros környéki erdőkben elterjedt és nagyon komolyan károsítja a területet. Van egy olyan képem, ami azt mutatja, hogy egy ló citromból, tehát a lónak az ürülékéből nő ki a parlagfű. Ugye a parlagfű ez egy nagyon agresszívan terjedő és allergiát okozó gyomnövény, ami megjelenik, mindenütt megjelenik a ló takarmányában is, és a ló nem emészti meg. A parlagfűnek a magját azt elveti, gyakorlatilag átmegy a ló emésztő csatornáján és emésztő rendszerén, és azzal kijuttatja az erdőbe. Nyilván ez csak egy ilyen kisebb szelet, de mondjuk érdekesség, nem is gondol arra valószínűleg az ott lovagló, hogy ő az árt erdőállományba, a természetes életközösségbe ilyen gyomnövényeket juttat be azzal, hogy ő lovagol, de ilyen problémákkal is nap mint nap találkozunk. És
a Pirisi Parkerdő az egy gazdálkodó cég, tehát úgy gondolom, hogy ő saját maga tartja fenn önmagát, vagy vannak egyéb bevételei is, államtól, vagy hát inkább államtól, inkább így nem is pályázatot mondok, mert hát az...
Igen, hát gyakorlatilag a Pirisi Parkerdő ugye részvénytársaságként is egész utal, hogy minimum nem is lehet, de nagy sem 2000, tehát ami volt úgy
állózat.
Mert a sok élet után a végát hát égen ezt a sajnos gyakorlatilag tudja el, és én kellett, hogy ipari vagyunk a sípa, bár ugye a kokó, a PT mellett Porsche, és így a minden. Elbevés szűkségből egy olyan oldészát pedig gyakorlítani, hiszen ennek nagyon sok tart rátunk. Egy 15 éve féle fákészítés, nagyon sok és idejéből a hátatásos. Ezt időnél, ez fő, ez a szaki, ez a határ, ez egy képzelhető, ahol rájuk autóban mindig sűk. Tehát az szegre csehezi sípa, a Dunás sípóját.
Amikor mondjuk elsakott, mert mondtál, hogy szoktunk már kísérni.
Ért is úgy lehet, hogy a túlsúlyot azt megjelent, de már az nem ezt nagyon érte, csak ezt más viszont óra, a 30 már a ketenét, mi kell hát vigyázni, azért ki kell húzni, neketni le kell mellé, egy ilyen bővésre, az ember törő, a közgyelnek, szarad és mindjárt, és amíg ott könnyen esni, amíg a törő bő, a kis elkezdtán bőt, van lassul esni, ez meg kell igazni, és általában betélt itt a terület, ők van egy 8 pite, a kedvekák, most is kell őket.
Ugye?
Van, tartom, egy hangjó, hogy a labó nagyon ezen hall. De ez általános út, mindenző a tükör egy volt, ilyen vörösebb, hogy tényleg mindenző szak fehér volt, és egy van, hogy a sötről a fesznek az ő szó, ezt a kókomat, tehát ott nagyon van a egyrész elkával, és is anyagosítik mást azonos, mondjuk egy sősor alatt.
Egy volt,